Most itt ülök Bukaramangában, egy felvonóban, egy Jézus szobor felé tartva, és a néhai drogbáróra gondolok. Nem szívesen beszélnek róla a helyiek, mert szerintük annyi kárt még senki nem okozott hazájuknak, mint Pablo Escobar. Napra pontosan 3 hónappal korábban mentem így szépen hazafelé a munkából, közepes agyfasszal. Ültem a taxiban az elcseszett csehszlovák kísérleti adást tartalék bemondónő frizurámmal, mert sajnos Erikának, a fodrászomnak szintén elcseszett napja volt. De legalább jó sokba került. Még a kocsiban elterveztem, hogy hazafelé elszívok egy cigit, összecsapok valami gyors vacsorát, lecserélem az ágyneműt, kimegyek a konyhába elmosogatni a 4 napja beáztatott fazekat, berakok egy mosást, addig összehajtogatom az 1 hete száradó ruhákat, aztán leugatom Ottót, ha egyszer hazaér. Kinyitom a szülinapomra tartogatott Bombay Zafir gint, és föllazítom tonikkal. A többit meglátjuk. Ottó 8 körül meg is érkezett, közölte, hogy fáradt, mert egész nap az új könyve témáján gondolkodott, és leült megnézni a híradót. Én közben szépen megterítettem, és szóltam, hogy kész a vacsora, jöhet enni. 5. hívás után elszívtam egy újabb cigit, és elhatároztam, hogy fejére borítom a pörköltet, meg a nokedlit, meg a csemegeuborkát. Ottónál amúgy már korábban elszakadt a cérna, mikor 3 hétig csak fetrengett a kanapén. Nem jött neki az ihlet. Addig pedig nem tudott se utcára menni, se olyan hétköznapi dolgokkal foglalkozni, mint koszos edények elpakolása mosogatóba, vagy pólócsere és zuhanyzás. Mondtam neki, hogy ha valaki, akkor én ezt maximálisan megértem, 9 óra munka, bevásárlás, főzés után nekem is nehezen jön. Talán én voltam türelmetlen, de valahogy kezdtem kiszeretni Ottóból, mikor a kanapén ülve, lábai mellett teri cekkerekkel hallgattam, amint felolvasott a kalandregényéből 2 minősíthetetlenül fos bekezdést. Én nem akartam, hogy a napom fénypontja az legyen, hogy már a lépcsőházban a postaláda előtt kinyitom a vodkát, és az üveget meghúzva veszem ki a csekkeket, ahogy ez egy ismerősömmel történt. Ekkor határoztam el, hogy művészlélekkel többet soha a büdös életben nem kezdek. Pedig Laci, a korábbi expasim, nagyon szép verseket írt, és szívdöglesztően nézett ki, ahogy a szürke atlétájában meg a farmerjában ült a földön, és a ceruza végét harapdálva, homlokát ráncolva gondolkodott. Csak folyton elbőgte magát, például a naplementén. Vagy mikor újabb bimbót hozott a koralvirág, amit tőle kaptam. Aztán étterembe mentünk, és elsírta magát, hogy tegnap látott egy dokumentumfilmet, amiben éhező gyerekek voltak, és mennyire igazságtalan, hogy mi a világ másik felén degeszre tömjük a hasunkat. Akkor nem bírtam tovább, dögös felsőtest, ide vagy oda, szakítottam vele. Fantáziátokra bízom, mi volt a reakciója. Ottóval történt szakításom után pár nappal Tamara barátnőm elhívott egy fotókiállításra. Az elegáns, zakós, 40-es, ápolt frizurás barna pasi akkor lépett mellém az egyik képnél, mikor Tamara elment vécére. Azt gondoltam, hogy biztos egy hülye sznob. Péternek vagy Tamásnak hívják, közép vagy felsővezető egy multinál, és valami szörnyen unalmas, tudálékos dumát fog előadni megvilágításról, meg színekről. Szemeimmel már a büféasztalhoz vezető legrövidebb út után kutattam, de csak megkérdeztem, mit gondolok a fotókról, és várakozóan nézett rám. Őszintén feleltem, hogy bárcsak én lennék az az ember, aki annyira megihleti a fotóst, hogy ilyen képeket készítsen róla ezeken a mesés dél-amerikai helyszíneken. Mosolygott, és azt felelte, ez a legkedvesebb kritika, amit kapott. Aztán ödöjött hozzánk egy hasonlóan jól szituált pasi, átölelte, majd szájon puszítta a művészt, és azt mondta neki, hogy nagyon büszke vagyok rád, szerelmem. Este Babett barátnőm felvett a Juhéj, már 1 hónap alkohol nélkül Facebook csoportba, és abban a pillanatban tudtam, hogy nekem élőben kell látnom Dél-Amerikát. Az ismerőseim először irigykedtek, rátszakadt az OTP, aztán hüledeztek, miért nem rögtön a Holdra? Aztán rémizgettek, ki fognak rabolni, meg fognak erőszakolni, fel fognak darabolni, elásnak egy kávéültetvényen. Én pedig ahelyett, hogy elbizonytalanodtam volna, egyre jobban vágytam az utazásra. Kerestem egy kalandtúrákra specializálódott utazási irodát, és Mázimra pont belefértem az október 1. hetében induló következő csoportba. Ha nem turistaként érkezünk Bogotában, szerintem azonnal sztrókot kaptunk volna a katasztrofális méretű forgalmi dugók miatt, miután átestünk a reptéren a bevándorlási hivatal procedúráján. Rengeteg katona és rendőr volt az utcákon. Alig vártuk, hogy együnk és kidőlhessünk végre a szálláson. Bogotából San Andrés szigetére indultunk tovább egy helyi fapados járattal. 34 fok fogadott bennünket, 25 fokos tengervízzel. A kéknek számtalan árnyalatában pompázott a víz, mindenhol szálsza, vidámság, mintha egy utazási iroda katalógusának lapjai keltek volna életre. A Chicamocha kanyon egyik legmagasabb pontján állva úgy éreztem, itt állok a világ tetején. Nem azt sajnáltam, hogy erre a túrára a megtakarított pénzem jó részét elköltöttem, sem azt, hogy hólyagosra jártam a talpamat a néha elviselhetetlennek tűnő páratartalomban, hanem hogy miért nem vágtam bele hamarabb.